Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában foglalkozunk a most kezdődött pekingi téli olimpiával, lesz szó a magyar esélyesekről, emellett interjú következik Gyulai Zsolttal, a Magyar Olimpiai Bizottság új elnökével, és Barát Etelével, akinek néhány napja már a nevét viseli a Magyar Kajakkenu Szövetség Latorca utcai székháza. Tartsanak velünk! Az ünnepélyes megnyitóval pénteken hivatalosan is megkezdődött a 24. téli olimpia Pekingben. A kínai szervezők a meglévő létesítmények használatával igyekeznek jelentősen csökkenteni a játékok rendezési költségeit, ám a koronavírus elleni védekezés így is komoly kiadást jelent nekik. Hangsúlyozta az Inforádió Arena című műsorában Szabados Gábor sportközgazdász.
Nyilván a pontos számokat, amiket ugye kínai központi szervektől megkap az ember, vagy éppen nem kap meg az ember, azokat nem mindig lehet készpénznek elfogadni, mert mondjuk így, hogy az átláthatóság az nem jellemzője a kínai politikai rendszernek. De azt azért lehet látni, hogy erre az olimpiára lényegesen kevesebbet költenek a kínaiak, mint a korábbi pekingi nyári olimpiára. Nem csak azért, mert egy téli olimpia általában eleve kevesebbe kerül, hanem ezt leszámítva is. Tehát mondjuk így, hogy az átlagos nyári olimpiák költségvetését összevetve a pekingi nyári olimpiával, az mindenképpen egy kiemelkedő, kiugró olimpia volt. Eddig tudomásunk szerint a legdrágább nyári olimpia volt, több mint 40 milliárd dolláros költséggel. A téli olimpiák közül viszont a pekingi téli olimpia egyáltalán nem kiugró. A legjobb tudásunk szerint ez nagyjából ilyen 4 milliárd dollár, egy tizede nagyjából a korábbi nyári olimpiának, amit rendeztek. Ez részben azért is van, mert egyébként nagyon sok olyan létesítményt fel tudnak használni, meglepő módon, amit egyébként a nyári olimpiához is felhasználtak. Ugye az a két ikonikus létesítménye a korábbi 2008-as nyári olimpiának, amire talán mindenki emlékszik, aki a televízióban követte az eseményeket. Hát ugye a Madárfészek stadion, ahol az atlétikai versenyeket rendezték, labdarúgó mérkőzéseket, illetve a megnyitó és az záróünnepségeket. Ez lesz most a megnyitónak és az záróünnepségeknek a helyszíne. Az úgynevezett vizes kocka pedig, ahol az úszóversenyek és egyéb vizes versenyek voltak, ott zajlanak a curling versenyek. Tehát tudatosan figyeltek arra, hogy ahol csak lehet már meglévő létesítményeket használjanak. A többi havas létesítmény, így ugye akár a Changchiakouban a sí létesítmények, vagy ugyanígy Yangqingben a sí, bob és egyéb létesítmények, ezek pontosan azért vannak ilyen távol Pekingtől, és nem Pekingben. Vannak ugye az egyik nagyjából 100, a másik több mint 200 kilométerre van Pekingtől, mert olyan létesítményeket akartak használni, amiket nem feltétlenül csak az olimpiára használnak ki. Anyagilag ez kisebb terhet jelent a rendezőknek. Természetesen itt most nem beszéltünk arról, hogy a koronavírus járvány és az azzal kapcsolatos védekezés milyen plusz költségeket jelent.
Mekkora a nagyságrendileg az ön véleménye, tapasztalatai, információi szerint 10-20%-ot is kitesz akár egy teljes büdzsének, csak a koronavírus elleni védekezés egy buborékrendszer kialakítása?
Nagyjából ilyen összegről beszélhetünk, igen. A tokiói olimpián is azt láthattuk, hogy nagyjából ez volt az a nagyságrend, amit ennek a buboréknak a kialakítása jelentett. Itt Pekingben, a téli olimpián, itt ugye még szigorúbbak lesznek az előírások, és még szigorúbb rendben fog zajlani az olimpia. Itt tényleg egy elvileg tökéletes zárt buborékrendszer alakul ki. Nyilván természetesen ezt majd meglátjuk, hogy gyakorlatban mennyire lesz valóban tökéletes. Ugye már most lehetett hallani arról, hogy nagyon sok pozitív eset van, jóval több, mint amit Tokióban láttunk. Ez nyilván ugye az Omikron variánsnak a hatása, amelyik ugye jóval fertőzőbb, mint a koronavírus korábbi variánsai. Tokióban ugye nem volt igazán olyan, hogy igazán neves sportoló, esélyes versenyző kiessen volna a játékokból. Itt most Pekingben akár ez is előfordulhat.
Szabados Gábor sportközgazdást hallották. Három érmet vár a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázóktól az olimpiai címvédő csapat tagja Knoch Viktor, aki erről az Inforádiónak nyilatkozott.
A férfi váltó az olimpia bajnoki címvédőként, világsúcstartóként, olimpiai súcstartóként, összetett világkupa győztesek voltak 2 éve. Abszolút az lehet a cél, hogy megvédjék a címet, címünket, de nem gondolom, hogy csalódás lenne egy érem. Szerintem hasonló lehet az elképzelés, ami 4 éve volt, hogy legyen érem, és hogyha van rá esély, akkor nyilván minél szebb, próbáljuk meg aranyat nyerni. Ugyanez igaz az új versenyszámra, ami most debütál az olimpián, ez a mix váltó, ez egy 2000 méteres váltó, ahol két lány és két férfi versenyzik ugye egy csapatba. Ez egy rövid sprint sprinttáv, gyakorlatilag elétől a végéig maximális tempóval mennek a korcsolyázók, nagyon látványos, nagyon sok előzés van benne, nagyon nagy a tempó, egy nagyon dinamikus, gyors versenyszám. Itt is úgy gondolom, hogy abszolút éremeséről beszélhetünk, itt is szerintem hasonló lehet az elképzelés, hogy érjünk oda dobogóra, legyünk benne a döntőbe, és az, hogy ez aranyezős vagy bronzérem lesz, az már nagyon nüanszokon múlik.
Az egyéni versenyszámokban milyen esélyek lehetnek? Azért Liu Shaolin Sándor és Liu Shaolang is azt mondta, hogy inkább a rövidebb két távot kedvelik. Láthattuk a világkupa sorozat állomásain, hogy Liu Shaolin Sándor 500-on különösen is jó, és megnyert az összetettet is.
Igen, egyéni számban három versenyzőnk indul minden távon a férfi tekintetében. Ez mind a három távon Liu Shaolin Sándor, Liu Shaolang, illetve John Harry Krüger lesz. Amennyiben nem történik sérülés, betegség, bármi előre nem látható gond, ez lesz a felállás. Ez gyakorlatban azt jelentheti, hogy ez 9 éremszerzési lehetőség, ami teljesen reális is, bármelyik őjük, bármelyik távon fel tud állni a dobogóra. Nyilván vannak erősebb és gyengébb távjaink, ugye a statisztikák adatok azt mutatják, hogy az 500 méter azért általában gyengébb szokott lenni, de idén is lett volna a világkupa aranyérmünk, Shaolang nyert volna egy 1500-as világkupát meggyőződésem, hogyha nincsen visszafújva az a döntő, ahol Sanyi esett mögötte pár másik korcsolyázóval, tehát képesek rá. Az olimpia azért más egy picit, mert sokkal jobban szét van húzva a verseny, az egész olimpiát végigkíséri gyakorlatilag a gyors korcsolyázó, amíg egy világkupa 3 vagy 4 nap alatt lemegy az egész, az összes távváltókkal, vegyes váltókkal minden együtt, így több idő lesz majd regenerálódni a távok között. Ez szerintem nekünk jól jöhet majd, mert Sanyi megáldó is tényleg bármelyik távon tud döntőt futni, négy távon nagyon sokat szoktak korozni, elég messze el szoktak jutni a versenyben, így nyilván elég sokat fáradnak is, mert sokat kell futni. Így, hogy több pihenő van a távok között, szerintem minden távnak egy frissebb lábbal tudnak majd nekiállni, mindegyik távot ki lehet maxolni, fogalmazunk ilyen kicsit angolosan, és mindegyik távon ott tudják tenni magukat, míg azért a világkupán lehetett látni egyszer-kétszer az 1500 méteres döntőt, B-döntőket egy picit, nem azt mondom, hogy eladták, de nyilván a kvótákért ment a harc, ott már mindenki valaki 5. vagy 6., legyen meg a kvóta és legyen meg a kvóta következő távokon is, így az olimpián ezzel nem kell foglalkozni, mindig távon lehet szépen versenyezni, és ugye láthattunk olyan világkupákat, ahol aranyezüst érem, így ez most is abszolút benne van a pakli, vagy egy ilyesmi kijöjjön, és az én saját nem elvárásnak mondom, hanem inkább tippnek mondanám, az 3 érem lenne.
Mire számít, mennyire lehet fókuszban a világjárvány, mennyire lehetnek fókuszban a problémák? Egyáltalán milyen egy téli olimpia hangulata? Nyilván azért jóval kisebb a mezőny, mint egy nyári olimpián. Mi mindenre van idő, mi mindenre lehet ideje egy versenyzőnek ez alatt a 2-2,5 hét alatt?
Hát hogyha ez bármelyik másik olimpiánál kapom ezt a kérdést, akkor lehet szépeket válaszolni, így, hogy a járvány alatt kell még megrendezni az olimpiát, és kell ott kint lenniük a versenyzőknek. Így nyilván ebbe a 2,5 hétben szerintem nem nagyon lesz más, mint az olimpiai faluban a saját szobája az embernek, az olimpiai falu étterme, de ott ugye ilyen egyedül kell ülni műanyag plexiggel elválasztott helyeken, illetve a jégpálya vagy konditerem, ezen kívül szerintem igazából soha nem fognak menni. A mindennapi PCR-teszt szerintem egyébként az olimpia által elűdézett stressz faktorhoz hozzátesz egy nagyon nagy lapáttal, hiszen bármelyik teszt egyszer pozitívan jön vissza, akkor az nagyon komoly következményekkel jár. Mindent összevetve szerintem az olimpia élményképpen nem lesz összehasonlítható egy klasszikus járvány nélkül olimpiához. Kicsit sajnálom azokat a versenyzőket, akiknek esetleg ez az első olimpiájuk, vagy akiknek majd utólag ez az egyetlen olimpiájuk, hogy igazából nem kapták meg azt az olimpia élményt ezen az olimpián, amit a versenyzésen kívül ugye hozzátesz egy olimpia hétköznapokhoz, illetve hogy a versenyzés is egy zárkapos olimpia lesz, tehát az se lesz egy ugyanolyan élmény. Tehát el sem tudom képzelni az 5000 méteres váltó végén, amikor mi befutottunk, hogyha ott egy ilyen üres csarnoknál kellett volna örülni, meg dobogóra állni, tehát hogy nyilván az embernek egy hiányérzete lenne. Ehhez hozzátéve ugye nyilván jobb az olimpia, mintha nem lenne. Tehát hogy az a legnagyobb katasztrófa minden sportoló, minden sportszövetség vezető edző részére, hogyha nem lenne olimpia. Így nyilván az, hogy ez most egy olyan olimpia, amilyen, ez még mindig jobb, mint hogyha ez elmaradt volna a világjárvány miatt. Nyilván az, hogyha valakinek lesz egy pozitív tesztje, az nagyon nagy következményekkel jár. És én úgy érzem, hogy talán fogunk az ilyen problémákról hallani, hiszen Tokióhoz képest már most több olyan sztori van, ami ez a vírushoz köthető.
Knoch Viktor, olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázót hallották. Öt karika. Február 1-e óta Gyulai Zsolt a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. A Hungaroring Sport Zrt-t csak nem 12 éve irányító kétszeres olimpiai bajnok kajakozó a MOB múlt szombati közgyűlésén 34 szavazatot kapott, míg a másik jelöltet, Hajdú Balázs ügyvédet, korábbi vitorlázó olimpikont 14-en támogatták. A közgyűlés végén beszélgettünk Gyulai Zsolttal.
Az arány nyilván fontos, a legitimáció az szerintem fontos. Tudtuk azt, hogy sokféle vélemény van. A sportvilág az nagyon demokratikus, tehát abból is látszott, hogy a régi elnök is nem kapta meg a bizalmat, mert olyan alapszabályváltoztatás volt, ahol érdeksérelmek fordultak elő a közgyűlésben. Én szerintem a sportvilága nem finomkodik ilyenkor, és a versenytől sem zárkózik el. Úgyhogy én nagyon megköszöntem Balázsnak azt, hogy kandidált, engem is versenyre kényszerített. Az elmúlt hetekben sok mindenkivel kellett beszélni. Az, hogy mi versenyeztünk és konzultáltunk mindenkivel, szerintem az ismereteiket tágította. Az enyémet mindenféleképpen.
Mennyi idő alatt állítható helyre a béke a magyar sportéletben, hogyha azt feltételezzük, hogy azért ez tavaly az év vége felé kicsit megbomlott?
Nem keverném össze a békét vagy a háborút azzal, hogy vannak nézetkülönbségek. Tehát egyet tisztázunk, szerintem a Magyar Olimpiai Mozgalomban nem volt háború, hanem egyszerűen nem volt egyetértés abban, hogy az új közgyűlés hogy álljon föl. Aminek mondhatjuk azt, hogy szimbolikus értéke van, mert tehát egy évben kétszer-háromszor közgyűlünk, de egy 127 éves szervezetben részt venni, egy közgyűlésben részt venni, szerintem egy megtiszteltetésnek kell, hogy legyen. Másik részt az, hogy teljes spektrumot képviselni egy teljes szakmát, konkrétan a sportszakmát. Úgyhogy ne csodálkozzunk, hogy érzékenyen érintették azokat a szakembereket, egy Kemény Dénest, egy Mocsai Lajost, egy Magyar Edzők Társaságát Molnár Zoltánnal, akik kikerültek ebből a folyamatból, akik az elmúlt 30 évnek a sport sikereihez nagyon sokat hozzátettek. Így kialakult egy nem háború, hanem egy nézeteltérés, amit a sportvilága teljesen felül lerendezett, hiszen Kulcsár Krisztián is kért maga ellen egy bizalmatlansági indítványt, majd meghirdetett egy versenyt, ahol ez az eredmény született. Úgyhogy én ezt a sport szempontjából egy nagyon pozitív dolognak látom.
Mikor dőlhet el, hogy ki lesz a főtitkár a következő időszakban, és van-e javaslat erre? Az elnök szokott javasolni az elnökségnek főtitkárt.
Igen, hát ezt most még meg fogjuk konzultálni az elnökség tagjaival. Én kifejeztem azt a szándékomat már előtte is, hogy én Fábián Lacival képzelem el a közös munkát, hiszen nagyon régóta ismerjük egymást, tudom azt, hogy mennyire alázattal szolgálja a sportot, de nyilvánvaló majd, hogyha a pekingi olimpiáról hazatérünk, akkor kell eldönteni ezeket a dolgokat.
Önnek személyesen ez a mostani siker mit jelent mondjuk a korábbi sportvezetői, illetve sportolói eredményekhez, sikerekhez képest?
Én egyelőre csak a feladatot és a munkát látom ebbe, természetesen ünnepelhetném magam, hogy most én lettem a MOB vezetője. Ettől függetlenül én mindig, amikor a Hungaroringre kineveztek, akkor is a feladatot és a munkát láttam, de szerintem így is jó, mert az alázat megszűnik, akkor oda az egész. Természetesen büszke vagyok, hogy a közgyűlés ekkora bizalmat adott nekem. Örülök annak, hogy a régi nagy öregektől kezdve a mostani sportolókig bíznak bennem. Ez egy nagyon felelősségteljes dolog lesz szerintem, mert nem tudom félvárról venni, főleg a sportvilágát, amiben érzelmileg minden érint. Tehát én azért tartottam egy kicsit távol magam a sportvilágától, mert ez nem egy üzlet, nem egy olyan vállalat, amit irányítasz, hanem ez a sportvilág, ahol mindenkit ismersz, és mindenkihez kötődsz, érzelmileg megérint mindenféle probléma. Úgyhogy kemény dolog lesz.
A következő hetek a pekingi téli olimpiáról szólnak. Nehéz, gondolom, eredményességi célkitűzést megfogalmazni egy olyan helyzetben, amikor frissen kezdi meg az elnöki munkáját, és ráadásul a koronavírus helyzet elég sok esélyt felülírhat, de miben bízik, milyen magyar eredményességben?
Természetesen bízom a gyorskorcsolyázókba és mindenkibe, aki kijutott az olimpiára és kvótát szerzett, szerintem mindenki helyt fog állni. A sportolók pontosan tudják a dolgokat, hogy mivel kell törődniük. Ilyen szempontból nagyon bízom abba, hogy lesznek érmek.
Gyulai Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság új elnökét hallották. Most már Barát Etele székháznak hívják a Magyar Kajakkenu Szövetség Latorca utcai épületét. A sportág korábbi elnöke a napokban volt 80 éves, és 21 éven át irányította a hazai kajakkenu sportot. A szerdai ünnepség után beszélgetett Barát Etelével Kalapos Mihály kollégám.
Ízlelgeti már, hogy Barát Etele székház, így hívják a Magyar Kajakkenu Szövetséget?
Nem, nagyon őszinte mondom, hogy nem. Kifejezetten zavar ennek a tudata. Tehát amennyire boldogság, amennyire megtiszteltetés, a legőszintébb öröm tényleg, hogy az embert megbecsülték ezzel. Annyira zavar is ugyanakkor, mert nem véletlenül mondtam azt, hogy nem akarok kúszva bejárni a saját nevem alatt. Azt is mondhatnám egy kicsit ironikusan, hogy talán korai. Lehet tudni még, hogy még mindent fog csinálni.
Ebből a 80 évből hány év kötődik kapcsolódik a kajakkenu sporthoz. Egyáltalán mikor kezdődött ez a szerelem?
Ugye 1954-ben a Makoni világbajnokság után határoztam el, hogy ha ilyen gyönyörű győzelmek vannak, akkor nekem kajakozni kell. Akkor kerültem le, és akkor 4-5 éven keresztül kajakoztam, akkor elszakadtam egy darabig, nagyon sok okból, de leginkább tanulmányaim okán is. Majd később, amikor a gyermekeim ugye nőni kezdtek, akkor két fiam is lejárt kajakozni, nem mondom, hogy sokáig csinálták, de voltak eredményesebben is. Majd akkor jött a már következő generáció, harmadik, mert 8 unokám van, abból 2 kajakozott, és kajakozik az egyik még most is a multival. Ezek az éveket összeadom, ez hosszú, de konkrétan 92-ben Szilárdi Katalin hívott le engem, aki az építők vezető edzője volt, hogy segítsek a sportágnak esetleg eszközökhöz jutni, mert ugye nagyon szegényes az eszközök, így a Budapesti Szövetségbe kerültem be, majd lettem Budapesti Szövetségi elnök, ennek kapcsán lettem országos elnökségi tag, és aztán megválasztott a 95-ben elnöké.
Ebből a 21 évből, amíg a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke volt, mi az, ami leginkább megmarad?
Van azért felelősség abban, amit az ember csinál itt. Tehát egy aránylag kicsi, részben adósodott szövetséget vettem akkor át elnökként, és most azért szerintem Magyarország egyik legsikeresebb, leggazdagabb, legjobban felépített, a vagyonjával nagyon jól gazdálkodó szövetségről van szó. A kedves nejemnek az a fő mondása, akkor megkérdezték, hogy mitől ilyen jó magyar kajakkenu sport, akkor azt mondta, hogy azért, mert ide mindenki behoz, ide innen senki nem visz semmit el. És tényleg azt gondolom, hogy ez a legjobb érzésem, hogy azok, amik, most csúnya szó ebben a szempontból, hogy hagyomány, mert nem itt hagyományról van szó, itt élő tevékenységek soráról van szó, ugye arról, hogy a Hessz Mihály olimpiai bajnok is itt lent van, és adja át a tudását, és segít a legöregebbik, szóval egyszerűen mindenki jelen van ebben a sportban, hogy ezt nem, hogy nem gátolta az ember, hanem ezt erősítette. Itt az emberek különböző egyéniségek, mindenki különböző, sőt, küzdenek egymással, le akarják győzni a másikat, nem? De hogy ez mindenféleképpen erősítse az egyik a másikat, ez legyen tisztességes, legyen fair play, a szó igazi értelmében. Tehát ha valamit nekünk ki kell emelni, akkor ez a része az, amit a sportágon belülre tudok mondani, hogy erre nagyon-nagyon igyekeztem. Kettő, hogy ez a külső körülményrendszer, az infrastruktúra, az eszközök, a hajók, az öltözék, a jövedelmek, ezek mind javuljanak és növekedjenek. És ebben az utolsó 10 évben ugye egy nagyon jelentős olyan állami támogatás is jött, amit én azért tudok egyszerre mondani, és nem politikai smúzolásból, mert én más politikai oldalon voltam akkor is, amikor ez megszületett, és akkor is, amikor kiemelt sportágak támogatási rendszeréről döntöttünk, ugye, mert a kormány döntött, de az előkészülő ilyen benne voltunk, és számtalan olyan fejlesztésben, ami a sportágot illesztette, tehát én azt gondolom, hogy ez kell, és egy utolsó mondat ehhez, hogy itt az a nagyon jó, hogy ez a szép környezetemben itt vagyunk, és amiben az egyes szakosztályok, egyesületek is kerültek az utóbbi időben, ez nem tántorította el őket attól, hogy ugyanúgy dolgozzanak, ugyanúgy figyeljenek az eredményességre, és ugyanúgy szeressék a gyerekeket, növeljék a számukat.
Az elnöksége alatti sok olimpiai bajnoki cím közül melyik a legkedvesebb?
Tényleg egyformán, ezt nagyon komolyan mondom. Az embert annyira érzelmileg kötő, nem csak az első, a további helyezések is. Egyáltalán a siker, mint olyan, vagy a bal siker is megrázza az embert. Én láttam nagyon nagy versenyzőt sírni, elbújni a nádasban. Szóval nagyon-nagyon kemény veszteségeket, vereséget is láttam. Utólag visszagondolva, az teljesen természetes, hogy a Kolony Gyurinak a győzelme volt, az egyes győzelme az, ami a legmélyebben hatott. Egyrészt azért, mert addigra emberileg nagyon közel kerültünk egymáshoz. Másrészt pedig az a dráma, amit ezt követte, és az ember végignézi az ő versenyét, végignézi a végét, a küzdelmét annak a erős, viharos szélben, annak az 1000 méternek, az egyszerűen döbbenetes. Tehát egy csodálatos intellektuális és fizikai teljesítmény volt egyszerre.
Ugye ez volt Sydneyben 2000-ben.
Igen, Sydney 2000-ben, igen.
Mit csinál ma a sportágban? Mi a feladata? Hogyan telnek a mindennapjai?
Ugye mi azt találtuk ki, hogy olyan rendszert csinálunk, mint ami általában más politikai területeken egyébként van, hogy a közgyűlést azt átalakítottuk egy kicsit a sporták parlamentjévé. Nem egyszer ülésedik a kajakkenu sporták parlamentje, hanem kétszer. Egyszer a kötelezőt le tudja, pénzügyi beszámolók, stb. És utána ősszel egy szakmai tart, ami kijelöli a célokat, számon kér, ellenőriz, stb. Én ennek vagyok az elnöke, a közgyűlés elnöke, és egyúttal a stratégiai bizottság elnöke. Ez azt jelenti, hogy mi 2012-ben fogadtuk el az utolsó olyan stratégiát, amit ugye 4 évente mindig felvizsgáltunk. Ennek a felvizsgálata, kiegészítése, megújítása volt a feladat, és most Schmidt Gábor elnök vezetésével, aki a következő 10 évért lesz felelős, ugye, mert együtt dolgozunk egy újabb stratégiának a kialakításán. Én azt gondolom, hogy ez az ő stratégiája lesz már, és amit én hozzá tudok tenni, azt természetesen adom hozzá. Ez a megbízatásom, ez az olimpia utánig, Párizs utánig, tehát 24 őszéig tart, akkor meglátjuk-e, hogyan tovább.
Hogyan értékeli a tokiói magyar szereplést?
Fantasztikus. Ugye többször gondolkoztam rajta az évek folyamán, hogy a három szakág most már négy, mert női kenu is van. Ez a négy szakág, ez mindig besegített a másiknak valahol, ami baj volt. Na most ezért volt az időszak, pont a Kolonics nevét mondtam már, akkor a kenu döbbenetes volt, amikor egy világbajnokságon ötöt nyert meg a magyar kenu. Utána jöttek a nők, akik a világ tényleg a csúcsára voltak, hercegnőként ott voltak, királynőként ott voltak. És aztán jött a következő periódus, amikor a férfiak nem ment annyira nagyon jól, és most mi történt, ugye, Tokióba, ott megjelentek ezek a fiúk, hát döbbenetes, hát három férfi ott volt, aki tényleg a világ nézte őket, hát az elmúlt 6 évnek a szövetségi edzői munkájának ennek az eredménye. Tehát egy olyan töretlen, gördülő fejlődés van ebben a sportágban, amit tiszta szívemből kívánok minden más sportágban.
Barát Etelét, a Magyar Kajakkenu Szövetség volt elnökét, a szervezet közgyűlésének jelenlegi elnökét hallották. Már a véget ért az ötkarika. Friss műsorral legközelebb jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Addig is részletesen foglalkozunk itt az Inforádió adásában a pekingi téli olimpia fejleményeivel. Magazinunk korábbi műsorait megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.